10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1250 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni, tette hozzá. Az átfogó programokat évvégéig szükséges összeállítani, az egyeztetésekbe az önkormányzatokat, ingatlan és építőipari szereplőket is bevonja a kormány, írta Vitézi Dávid hozzátéve, hogy a cél az, hogy fiatalok, pályakezdők és családok számára is hozzáférhető lakások épüljenek. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Az erről szóló videót a miniszter Facebook oldalán tette közzé. A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatás módszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. Most még nem a problémákat szerették volna megoldani, hanem inkább kérdéseket vetettek fel a kollégák, mutatott rá Kacz Sándor államtitkár, aki beszámolt arról is, hogy a nagyon sok felvetésből kérdőívet állítanak össze, amit a teljes közösségnek elküldenek, ezzel is haladva előre a meghirdetett társadalmi egyeztetés útján. Tucatnyi falu termelői ismertetik meg a látogatókkal a vidéki élet hangulatát és a helyi kézműves folyamatokat az idei nyitott porta napokon a Szatmár-Beregi térségben augusztus 22-től, közölték a szervezők. A rendezvény középpontjában a szatmári szilva áll, melyet nem csak megkóstolhatnak a résztvevők, hanem a gyümölcsből készülő termékek előállítási folyamataiba is betekinthetnek. Megnézhetik, hogyan készül a rézüstben 24 órán át rotyogó szilvalekvár, a töltike és sok más helyi specialitás. Az úgynevezett kakasos mézes kalácsot is megtalálhatják, mely a rendezvény egyedi logós édessége. A stílusos vidéki éttermiség kezdeményezés szakmai támogatásával környékbeli éttermek helyi termékekből készült menükkel és különleges szilvás fogásokkal csatlakoznak a sorozathoz. A 12 faluban összesen 14 porta nyit majd ki, melyeket autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpártúrákkal is bejárhatnak az érdeklődők, olvashatóak közleményben. A porta bejárások mellett Tákoson és Csarodán istentisztelet, a Sóstói Múzeum faluban pedig ingyenes múzeumlátogatás is várja a közönséget.
Az időjárásról.
Kora délutánig főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúra csak estére ér el a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között, északon északnyugaton néhol 29 és 31 fok körül alakul. Kedden keleten maradhatnak felhősebb tájak, napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő záporzivatar, kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Köszönöm.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
Köszöntöm Önöket, ez a Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, benne pedig Huszár Kata szerkesztő műsorvezetőt hallják. Az elkövetkező szűk egy órában arról szólunk, hogy áramütésekkel kapcsolatos bejelentések tucatjait kapja ezekben a napokban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Parkokkal együtt. Leginkább a fehér gólyákat érintik ezek az esetek, de nagyon sokszor seregélyt, túzokot, kékvércsét, kerecsét, solymot, vagy parlagisast ér áramütés. A témával kapcsolatban elsőként majd Lovászi Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetőjével beszélgetünk, majd pedig Solc Szabolcs, az Egyesület áramütés megelőzési program koordinátora nyilatkozik rádiónknak. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, áramütésekkel kapcsolatos bejelentések tucatjait kapja ezekben a napokban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Nemzeti Park igazgatóságokkal együtt. Csak a hazánkban költő és a területünkön átvonuló fehér gólyákat érintő esetek száma 2018 óta minden évben 100 fölötti, 3 évben meghaladta a 200-at is. A madárfiókák kirepülése és az őszi vonulás kezdete környékén a legnagyobb a pusztulás száma, főként a sok tapasztalatlan fiatal madár miatt. Még a kisebb testű madarakra az időjárás és a ragadozók mellett az autók és a kóborházi állatok jelentenek nagy veszélyt, addig a közepes és nagy termetű madarak egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezője az élőhelyek elvesztésén túl hazánkban az áramütés. Az Egyesület nyilvántartásaiban összesen 4075 áramütött vagy vezetéknek ütközött fehér gólyáról vannak adatok az eddigi évek során, ebből 9% Borsodabói Zemplén vármegyéből származik. A hazai gólyaállomány csaknem 13%-a vármegyénkben költ. A témával kapcsolatban elsőként Lovászi Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetőjével beszélgetünk.
A lakossági bejelentések egyértelműen a fehér gólyát rakják az első helyre. Egy másik megközelítés a szakmai, ahol meg azokat soroljuk fel, ahol a leginkább veszélyeztetett fajok vannak jelen. Ez pedig mondjuk a vezetéknek repülés szempontjából a túzok, vagy a kerecsensólyom, vagy a parlagisas, vagy a kékvércs, amik olyan fajok, amik szinte csak Magyarországon fordulnak elő az Európai Unión belül. Pici az állományuk, viszont nagyon nagy arányban érinti a állományhoz képest az áramütés az egyedeket. Ezen kívül még jelen van a sajnos a villanyoszlopok alatt nagyon sokszor mondjuk a varjúféléknek a tetemei, úgyhogy elég széles sajnos a paletta, ami a madárfajokat érint az áramütés.
Számokat tudunk esetleg mondani, nagyságrendileg?
Becslések vannak, hiszen maga a középfeszültségi villamos hálózat az országban az több ezer kilométert érint, a becslések vannak, ami szerint körülbelül akár 170 ezer madár is elpusztulhat évente. Ebben vannak olyanok, amik mondjuk seregé, tehát gyakoribb fajok, vannak ritkábbak, amit az előbb elmondtam, hogy egy néhány kerecsensólyom, vagy néhány parlag is, és nagy veszteség természetvédelmi szempontból. Legpontosabb adataink fehér gólyára vannak talán, pont azért, mert településeken költenek, és nem külterületeken. Az embereket érdekli a fehér gólyának a sorsa, nagyon sok madarat bejelentenek. Nyilván itt sem teljes a kép, de az elmúlt időszakban évente általában ilyen 150 körül volt országos szinten a fehér gólya áramütésekkel kapcsolatos információ, ami hozzánk eljutott a Madártani Egyesületig. Tehát ez egy döbbenetesen nagy szám, főleg ha belevesszük, hogy nem minden adat jut el, külterületeken is sokfele pusztulhatnak el vonuló gólyák, vagy egy-egy terület közelében a madarak. Tehát biztos, hogy legalább néhány száz példány elpusztul Magyarországon évente áramütés miatt.
Borsodabói Zemplén vármegyére vonatkozó adatokat tudunk-e mondani ezzel kapcsolatban?
Igen, összesen a Madártani Egyesületnél 4075 példány áramütött vagy vezetéknek repült fehér gólyáról szólnak a nyilvántartásaink. Ugye ez is talán érdekes, hogy több forrásból érkeznek az adatok, a gyűrűs gólyáknak a megkerülései, vannak célzott villanyoszlop megfigyelési akcióink, van gólyás adatbázisunk, tehát ezekből összesen jött össze ez a 4075 példány, ebből 357, tehát kerekítve a 9%-a az a megyéből származik. Borsod-Abaúj-Zemplén megye gólyában egyébként erős. Ja, hogy elosztjuk az egyszerűség kedvéért, kb. 5%-ra jön neki az átlag, ehhez képest 12,6% a hazai gólyaállománynak az Borsod-Abaúj-Zemplén megyében költ, főleg lent a Tisza menti területeken, a Bodrog menti területeken, és az áramütésekből is az átlagosnál ezért magasabb arányban van ez a közel 9%-os arány. Ha településeket nézünk, akkor megint valamire rámutat, hogy a legtöbb áramütés, ami ezen belül volt, az Sajók, az illetve Bodrog Keresztúr 20, illetve 21 áramütött példányról tudunk, valószínűleg ugye ennél több van, mint a két település mellett hulladéklerakó található, illetve helyőpapi mellől is van 5 áramütött madárról adatbázisainkban. Ez az utóbbi időknek a terméke, körülbelül egy 5-7 éve szoktak rám fehér gólyák arra, hogy ősszel, vonuláskor, illetve áprilisban is megjelennek a hulladéklerakóknak potyakajára.
Egyébként ennek mi lehet az oka, hogy az utóbbi években ez így előfordult, hiszen a hulladéklerakók is voltak régebben is?
Voltak lerakók, és ráadásul Nyugat-Európában már legalább 30 éve ismert ez a tény, tehát az 1980-as évekre szinte összeomló nyugat-európai gólyaállományt félig meddig az mentette meg, hogy Spanyolországban telelnek, ugyanis ott a részben a rizsföldeken, részben mezőgazdasági területeken, nagy részt meg hulladéklerakókon táplálkoznak, és ugye nem kell a kockázatos afrikai, szaharai átkelést megtenniük, és így 6-szorosára nőtt az állomány, ehhez képest a kelet-európai gólyák valamiért nem szoktak rá a hulladéklerakókra. Elképzelhető, hogy az utóbbi évek egyre szárazabb időjárása, kis vizeknek a kiszáradása, vagy egy aszályos évben az, hogy nem találnak azért annyira sok táplálékot már nyár végén, mint korábban, ez egyre inkább afelé tereli őket, hogy bejárjanak hulladéklerakókra, és valószínűleg ez olyan, hogy ők is tanulnak egymástól. Tehát amikor mondjuk kigyullad egy tarló, száll a füst, oda mennek tömegesen a fehér gólyák, figyelik egymást, van egyfajta hírlánc közöttük, ugyanígy valószínűleg megvan az, hogy hagyfiókát a szülei egy hulladéklerakóra vezetnek, onnantól kezdve ők oda fog járni, mert neki természetes lesz, a saját fiókáit oda fogja vinni 3-4-5 év múlva, tehát egyre nagyobb arányban jelennek meg a gólyák emiatt a hulladéklerakókon.
Ezzel kapcsolatban, hogy kifejezetten hulladéklerakók környékére mennek, illetve egyenesen oda, lehet pozitív változásban reménykedni? Mert ugye ez még jobban veszélyezteti talán őket, de hát ugye, hogy észreveszünk itt az éghajlatunk, akár csak az idei hőkupolákat, szárasságokat tulajdonképpen. Én most így azt gondolnám, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan fényes jövőt vetít elénk ebből a szempontból.
Biztos, hogy nem egy jó jelenség. Tehát azt azért látjuk, hogy amikor van mondjuk egy hulladéklerakó környékén is kaszálás, akkor oda kimennek a gólyák, tehát ők is szeretik a gyepeket, megmaradnak a természetes táplálékszerző helyüknél. Valószínűleg most éppen bele kell törődnünk, hogy ez a trend náluk, ugyanúgy, ahogy a sirályok oda járnak mondjuk 40-50 éve hulladéklerakókra, bejárnak a varjúfélek több 10 éve, mostanában egyre több barnakányát látunk, például a hulladéklerakókon van egy ilyen trend. Fölszetetnek mindenféle műanyag hulladékot, szemetet a madarak. Talán a gólyák olyan szempontból szerencsések, hogy nagyon sok mindent egyébként is kiköpetelnek, tehát kiöklendezik a meg nem emészthető táplálékot, tehát nagyon sok olyan esetről tudunk, amikor mondjuk gumiszalagot benyeltek, és azt már nem tudták így eltávolítani a szervezetükből. Másik, hogy ahogy nagy tömegben vannak, akkor ott ugye már a betegségek fellépésének is egyre nagyobb a esélye, tehát semmiképpen nem pozitív megítélésű ez a trend a mi szemünkben sem. Gyakorlati vonzata talán annyi van, amiben tudunk segíteni, hogy eddig ugye gólyavédelem és az áramszolgáltató vonatkozásában a közös metszet az mindenképpen a fészkeknek a környéke volt. Egy másik áramszolgáltatói területről, a Délalföldről van adatunk, ahol nagyjából a gólyafészkek szűk környezetének hát közel a felén már történt valamilyen madárvédelmi beavatkozás. A hulladéklerakóknál viszont azért van sok pusztulás, mert eddig nem tudtuk, hogy ez probléma lesz a gólyáknál, tehát most ez egy olyan terület, ahol biztos, hogy komoly beavatkozásokat kell majd az áramszolgáltatóknak tenni.
Ugye beszélgettük, hogy tulajdonképpen itt az áramütés azért a gólyák mellett még többféle madárfaj egyedeire veszélyes lehet. Mindig, hogy mondjam, elpusztulnak ezek az állatok? Tehát mindig halálosak ezek az áramütések? Vagy ezért van, amikor lehet rajtuk segíteni?
Nem mindig halálos nyilván. Itt a probléma azzal, hogy 10-20-35 ezer voltos feszültségekről van szó, szinte kódolja azonnali tragikus kimenetet, és van olyan, hogy éppen csak idézőjelben csak áthúz az áram egy párásabb, ködösebb időben, vagy a madárnak nedvesebb, esős időben a szárnya, és akkor nem olyan mennyiségű áram áramlik át a testén, de akkor sem általában olyan sérüléseket szereznek, hogy szabad életre már alkalmatlanok lesznek, mert nem tud már tökéletesen repülni, az egy ragadozó madárnál már azt jelenti, hogy nem lehet elengedni. Fogságban pedig nem is nagyon lehet tartani, például sok vörös vércse kerül meg kisebb áramütéssel, életben vannak, de nem lehet őket hosszú távon tartani, mert a sebeik egy idő után hát úgy alakul, hogy elpusztulnak ezek a madarak.
A legfontosabb lépés az, hogy itt tulajdonképpen a közleményükben is olvasható, hogy az áramszolgáltató partnerek készüljenek fel a gólyafészkek körüli zónák mellett a nagyobb mennyiségű gólyapusztulás helyszínek átépítésére is. Hogyan tudják önök segíteni ebben az áramszolgáltatót?
Nagyon régi történet, nagyon régi az együttműködés az áramszolgáltatók és a természetvédők között, hiszen már a 60-as évek legvégén, inkább a 70-es években a gólyafészkeknek a megemelését segítő tartókosarakat közösen dolgozták ki az akkori szakemberek, és az a akció most már eljutott odáig, hogy megépül egy gólyafészek, akkor egy-két éven belül magasító kosárra, tartóállványra kerül, és így biztonságosabb lesz. Maga az áramütés tényét is madarászok tárták föl, az első megoldásokat is Madártani Egyesület keretein belülről tudták elindítani. Most már eljutottunk oda éppen Solt Szabolcs kollégámnak a nagyon aktív közreműködésével, hogy most már olyan új innovatív fejszerkezetek készülnek a villanyoszlopokra, amik nem a hagyományos madárgyilkos megoldások, hanem sokkal madárbarátabbak. Hozzá kell tegyem, hogy ezek nagyon sokszor egyébként az időjárás és műszaki paraméterek mellett is kedvezőbbek az áramszolgáltatóknak is. De hát van az országban egy sok tíz éves, lassan helyenként fél évszázados vezetékhálózat, aminek a cseréje előbb-utóbb eljön. Mi annyit tudunk segíteni, hogy amennyire lehet próbáljuk bevetni a lobby erőnket, illetve a tudásunkat, meg az adatainkat, hogy hol vannak olyan szakaszok, hogyha mondjuk áramszolgáltatói szempontból mindegy, hogy az adott évi kapacitást hol kötik le, mi viszont tudjuk irányítani, hogy madárvédelmi szempontból mondjuk jobb lenne ennek a pusztának a környékét, vagy ennek a hulladéklerakónak a környékét megoldani, akkor tulajdonképpen két legyet ütünk egy csapásra.
Az akadálymentes égbolt megállapodás 2008-as aláírása tulajdonképpen azt tartalmazza, ha jól értelmezem, hogy 2020. januárjáig minden madárvédelmi szempontból veszélyes vezeték szakaszt madárbarátá kellett volna alakítani. Mikor történhet meg ez a valóságban? Mert ugye ez nem sikerült. Milyen képek vannak önök előtt?
Fogalmazzunk úgy, hogy eléggé ambiciózus volt ez a vállalás. Németországi példát tudok, ott jogszabálytörvény mondta ki állatvédelmi okok miatt, hogy milyen határidővel, egyébként hasonló határidővel kellett az ottani áramszolgáltatóknak az átalakítást elvégezni, és egy német gazdaság keretein belül sem sikerült a határidőket tartani. Nem mentegetni akarom az áramszolgáltatókat, nyilván itt is kötött és korlátos, mondjuk szerelő kapacitás, gépkapacitás, pénzügyi háttér van. Maga, hogyha nem lenne ez a kényszerítő tényező, akkor azért több évtizedig eltartana. Tehát évente a hálózatoknak, úgy tudom, hogy a 2%-át cserélik körülbelül automatikusan, tehát én bízok benne, hogy 50 évnél azért rövidebb idő alatt sikerül végigvinni ezt a munkát. Amit tudunk egyébként még segíteni, készült egy konfliktus térkép, ami azt jelenti, hogy megnéztük, hogy milyen madárfajból, milyen veszélyeztetettségi kategóriából mennyi fordul elő az ország egy-egy részén, és tudjuk, hogy mondjuk az Alföldnek melyik részei, vagy vizes élőhelyek környéke, milyen élőhelyek, ahol nagyon nagy az áramütésnek a kockázata, vagy a vezetéknek repülésnek a kockázata, és hol-hol vannak olyan részek az országban, ahol viszonylag minimális. Tehát nyilván, hogyha mondjuk a legkritikusabb 50%-át már átcserélik a hálózatoknak az áramszolgáltatók, akkor már lehet, hogy a problémának a 95%-át megoldjuk. Nyilván maga az üzenet a mi részünkről az, hogy van egy saját magunk kreált a probléma, egy természeti környezeti válság, aminek ez egy látványos eleme, főleg a fehér gólyák kapcsán, és azt nehéz eldönteni, hogy most akkor félig üres, vagy félig tele a pohár azzal az állapottal, ahol most tartunk. De ezen dilemmázunk, és nyilván az államszolgáltatók azt mondják, hogy félig tele, mi azt, hogy félig üres, és próbáljuk noszogatni egymást, és megnyőzni egymást, hogy hogyan haladjunk tovább, de egyébként alapvetően van egy együttműködés az áramszolgáltatókkal.
Ha jól tudom, a lakosság segítségét is kérik, méghozzá, hogy jelentsék, hogyha az elektromos hálózat mentén elpusztult madarakat találnak.
És információból, tudásból élünk, vagy azt próbáljuk kamatoztatni, tehát minél több információ befut, annál jobb, mert nagyon sokáig az volt az érzésünk, hogy ez a probléma egy néhány ember problémájának tűnt, és mostanra talán eljutott oda a társadalom is, hogy a természet környezetvédelmi kérdéseket már nem csak néhány ember bogyójának tartják, hanem látják, hogy fontosak, tehát ezt áramszolgáltatón belül is egyre több ember már nem ilyen fura lényként néz a madarászokra, hanem tényleg partnerként, ami az egy tulajdonképpen egy nagy dolog, mivel alapvetően mi mindig csak a problémákat soroljuk föl, meg azt jelezzük, hogy még több pénzt kellene költeni a madarakra, de nyilván ez nem a mi problémánk, hanem egy társadalmi kérdés. És ilyen szempontból jó, hogyha az emberek az áramszolgáltatókat keresik, és nyilvánosságot kap ez a téma.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lovászi Péterrel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetőjével beszélgettünk.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönkben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. parton húz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát, feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk, hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az kocska, macska, kövek. Haza-haza, igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam innen, vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív, haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív, haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, haza-haza és végre itthon vagyok, itthon vagyok.
Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
Kedves hallgatóink, áramütésekkel kapcsolatos bejelentések tucatjait kapja ezekben a napokban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Csak a hazánkban költő és a területünkön átvonuló fehér gólyákat érintő esetek száma 2018 óta minden évben 100 fölötti. Átmeneti csökkenés után, amihez hozzájárulhattak a fészkek környezetében elvégzett madárvédelmi beruházások, az utóbbi 2-3 évben ismét emelkedőben van az áramütés esetek száma. Összességében a Magyarországon az ezredforduló óta gyűrűzött, később kézre került fehér gólya fiókák 58,3%-a áramütés vagy vezetéknek repülés áldozata lett. Folytatjuk a műsorunk első felében megkezdett témát, ezúttal Solt Szabolcsot, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület áramütés megelőzési program koordinátorát kérdezzük.
Az áramütéses problémakörre, amit hamarabb sikerült azonosítanunk, erre van egy nagyon kiforrott, sok-sok éve működő dokumentáló eszköztár, ez az úgynevezett KFO monitoring, ugye a középfeszültségű oszlopok monitoringja, mert hogy ez az a hálózat, tehát az elosztó hálózatnak ez a része, ami a, hogy a hallgatók is értsék, a betonoszlopokon valami vas tartja a sodronyt, és ez viszi falvakba, városokba szétosztva a villamos energiát, ez az a hálózat, ami ezt a problémát okozza Érdemben. Nem azt mondom, hogy máshol nincs is ilyen, vagy áramütés, de a nagy részét abszolút a középfeszültségű hálózaton látjuk, találjuk.
Ez a középfeszültség, ez mit akar pontosan?
Ugye itt arról beszélünk, hogy jellemzően magyarországi körülmények között ez egy 22 ezer voltos, tehát 22 kilovoltos hálózat, azaz nem a háztartásainknak a 220 voltja, az 1 kilovolt alatti feszültségszint, az, amit a településeken belül osztanak már szét, ugye a kis feszültségű hálózat oszlopai, ez az, amiket az utcákban látunk nagyrészt, közben meg itt-ott búgó trafókkal találkozhatunk, ugye ezek azok a végpontok, ahova beérkezik a középfeszültségű rendszer, tehát a településeinken belül is van jócskán középfeszültségű oszlop, ezek azok a, nevezzük úgy, hogy hálózat végek, amik ugye kintről beérkezve meghozzák a 22 ezer voltot, és azt kell letranszformálni és eljuttatni a háztartásokig vagy üzemekig.
Milyen lehetőség van itt a megoldásokra annak érdekében, hogy tulajdonképpen, ha úgy nézzük, mindenkihez eljusson az áram, de a madarak is épségben megosszák ezeket.
Igen, hát ugye itt jön a szépsége ennek, és merülünk egyre mélyebbre, és válik egyre cizelláltabbá a szabatos válasz, de röviden és egyszerűen sokáig az volt a lehetőség, hogy valahogy utólag próbáljuk a madarak számára is kevésbé veszélyessé tenni az oszlopokat, akármilyen oszlopképről, tehát akármilyen kialakításról, vagy készülékről rajta, vagy gépről van szó. Ugye készüléknek nevezik például a kapcsolókészülékeket, tehát azokat az oszlop kapcsolókat, amiket a hagyományos rendszeren meghatározóan az oszlopok csúcsába építettek. Vannak ezek az úgynevezett transformátorok, ugye ők felelősek azért, hogy aztán nekünk a a 220 vagy névlegesen 230 voltunk megérkezzen a háztartásba, és hát számos olyan megoldás van közben is a rendszeren, ami a nagyon egyszerű, nagyon gyakori tartóoszlopokhoz képest valamiért bonyolultabb, több oszlopfej egymás fölött, mert találkoznak vonalak, feszítő oszlopok, amiknek muszáj meghúzni, megfeszíteni a sodronyt, mert ezt a széria tartóoszlopok nem tudják, és ezért egy nagyon cizellált, összetett hálózatot látunk, és nem minden sematikus megoldás alkalmas minden oszlopnak a kezelésére. De például Magyarországon meglehetősen korán, 1989-re már tulajdonképpen volt egy típus megoldás, ez az úgynevezett kereszttartó burkolat, ezt hívják a szakmán belül sokszor magyar papucsnak, és pont azért egy magyar fejlesztésű eszköz. Ugye amikor egy széria régi, hagyományos építésű tartóoszlopot magunk elé képzelünk, az nem egy bonyolult szerkezet, hanem egy betonoszlop, biztos mindenki fel tudja idézni, ez a jellegzetes áttört lukacsos betonoszlopként valahol a település határában, és a vízszintes vas, jellemzően zárt szelvény tartón van fixen, csavarosan megfogva két szigetelő, meg a betonoszlop legtetején, a csúcsán van egy rövid kis fém konzol, megint csak a tetején egy szigetelővel. Ez ugye három sodrony tart, ez a három pont. Ezért ki is alakul ez a tulajdonképpen leggyakoribb séma, ez az úgynevezett háromszög, ugye keresztmetszetét tekintve egy háromszög formát idéző fejszerkezet. Na hát ezeknek a vízszintes kereszttartóját meglehetősen gyorsan, könnyen lehetett burkolni, egy szabvány méretű, egy 80 centis méretű műanyag, úgy kell ezt elképzelni, mint egy U-sín, vagy mint ahogy az U-vas is kinéz, csak ez műanyagból készült, tehát rá lehetett fentről pattintani a kereszttartóra, alul valamilyen fix tartós kötöző megoldással rögzíteni, és akkor ez az oszlop mind a két oldalára úgy kerülhetett föl, hogy viszonylag haladósan tudott a szerelő dolgozni, kitöltötte a szerencsés esetben a sémaoszlopoknál a betonoszloptól a szigetelőig a helyet, magyarul a madár az nem tudott áramütést szenvedni, mert hogy ezt a részét is érdemes látni, ugye mitől keletkezik ez az egész, hát a leggyakoribb az az, hogy vasat markol a madár, hiszen ott ül, megpihen, odaviszi a zsákmányát, és így tovább, és közben mondjuk, amikor megérkezik, vagy amikor elindul, kicsapja ugye a szárnyát, és eléri például a sodronyt. Ez egy úgynevezett földfázis zárlat. Gyakorlatilag ami a talpa alatt van, az egy úgy hívják ezt szépen, hogy földpotenciálon, tehát egy tulajdonképpeni földelt szerkezetként egy teljesen veszélytelen valami, ám de fémből van, és amikor hozzáér a szárnyával a sodronyhoz, akkor az meg egy úgynevezett fázispotenciál, és a kettő között a teste képezi a hidat. Hát ez pontosan ugyanaz, mint amikor valaki akár emberként is áramütést szenved, ahhoz is ugyanez kell. Tehát ez a leggyakoribb. Előfordul a nagyon nagy madaraknál, hétisas, vagy akár pont a gólyák, hát nem kizárt tulajdonképpen, hogy a régi építésű hálózaton ők képesek átérni két sodronyt. Ez egy másik zárlat, ez az úgynevezett fázis-fázis zárlat. Hát ez nem olyan, közel sem olyan gyakori, mint a másik típus, amit elmondtam, viszont nem azt mondom, hogy nem fordul elő, valamilyen minimális számban ezzel is találkozunk. Erre mondjuk úgy, hogy azzal lehet már csak készülni, hogy az oszlopnak a geometriáját vagy a méreteit változtatjuk. Tehát, hogyha a régi építés nem jó, mert egy, gondoljunk bele, két méternél nagyobb szárnyfesztávolsága van a rétisasnak. Hát, ha ő át tudja érni a vezetéket, amikor kilendíti elinduláskor a szárnyát, akkor nem kell, hogy a fémszerkezetet markolja. Az egyik szárnyvége, meg a másik szárnyvége, egyik sodrony, másik sodrony.
Épp, hogy hozzáér.
Igen. Sőt, az egészben az a nagyon meredek, hogy teljesen száraz körülmények között a madaraknak a teste nem a tolluk végéig vezetőképes. Ez egy roppant izgalmas vetülete a dolognak, mert ha lecsupaszítunk egy madarat, hát ha valaki kopasztott már csirkét, akkor pontosan tudja, hogy jóval kisebb testméretű végeredmény, tehát bőrös állatot kapunk. az ő ruhájuk, az ő kabátjuk, a méreteiket is, ha akár kétszeresére megnövelő tollazat, tehát egy hatalmas méretű sas, amelyiknek ráadásul az övező tollai is nagyok, vagy egy gólya, ugye, azért az sokkal kisebbet mutat, ha csak a bőr felületeit, a tényleges bőrös csontos testet nézzük, de száraz körülmények között csak a bőre vonalától vezetőképes. Viszont onnantól kezdve, hogy pára van akár a levegőben, tehát nem kell az, hogy csuromvizes megázott madár, hanem egyszerűen mondjuk egy őszi ködös, nyírkos idő. Ez teljesen elég ahhoz, hogy a toll a legvégéig vezetőképes legyen, sőt, még van egy, jó, ez már cizellálja csak a dolgot, de még egy minimális átívelési távolság is van, tehát nem is feltétlenül kell hozzáérjen, csak elég közel nyújtózkodjon, vagy ott kalimpáljon, és bizony ott akkor áthúz az áram.
Gyanítom, hogy ez a probléma tulajdonképpen szerte Magyarországnak több területét érinti, így akár itt a vármegyénket, Borsod, a Bújzemplén vármegyét is, hiszen hál' Istennek azért itt is bővelkedünk gólyákban. Itt milyen önöknek a kapcsolata az áramszolgáltatóval? Mert gondolom azért az egyesületnek, illetve más természetvédelmi szervezeteknek fontos, hogy meglegyen ez a szoros kapcsolat, akár ugye itt az áramütések megelőzése kapcsán, akár az együttműködések kapcsán.
Így van. Ez annyira nyilvánvaló, vagy magától értetődő, hogy erre született 2008 februárjában ez az úgynevezett akadálymentes égbolt megállapodás. Ezt azért említem, mert akkor Európa léptékben is egyedülállónak minősült, hogy önkéntes jelleggel minden hazai áramszolgáltató, meg persze a természetvédelmi tárca, az akkori felelős, illetve a Madártani Egyesület aláírt egy ilyet. Ez ugye arról szól, hogy mindenki tudja, felismerte, hogy ez a probléma, ez nem egy kisléptékű baja a természetvédelemnek, illetve az áramszolgáltatásnak. Tisztában vannak vele a szolgáltatók is, hogy ez az ő felelősségi körük, és amennyire rajtuk múlik, megtesznek, amit tudnak, hogy közös erővel, akár közös pályázatokkal, tehát hogy ennek már aztán a formája az ugye technikai kérdés, de minden esetre folyamatosan ütemesen lehessen ezt a problémát megoldani. Ugye a megoldás az innentől aztán szerte ágazó, hogy hogyan is, és innentől született az az út is tulajdonképpen, hogy hogyan is tudjuk például a nem amortizálódó műanyag kiegészítők nélkül tartósan jó és madárbarát megoldásokkal kiszolgálni a rendszert, hogy amikor valaki otthon megnyomja a kapcsolót, akkor ugyanúgy legyen villany, hiszen látjuk, hogy az elektromos energiaigény az folyamatosan emelkedő. Épp eleget küzdenek most vele, akár Paks kapcsán, itt csak utalok arra, amit a közelmúltban mindenki hallhatott, hogy ez bizony nem egy olyan kérdés, amire az a válasz, hogy akkor holnap kapcsoljunk le mindent, akkor leolvad a fagyasztó, és így tovább, tehát senki nem azt gondolja, hogy itt a megoldás az a villamos energia használatának a megszüntetése. Mondjuk tudatos használat és észszerű visszafogás az ettől még lehet egy nagyon releváns kérdés, de itt most minket az foglalkoztatott nyilván, hogy működni fog ez a hálózat, működnie kell ennek a rendszernek, hogyan tud úgy működni, hogy nem egy halommadár halálát okozza rövid időn belül is akár. Na, és akkor innentől jöttek ugye azok a lépcsők, lépések, amikkel erre a nagy falatra, a nagy feladatra próbáltunk rákészülni. Először is már 2008-ban az akadálymenteség volt megállapodást is, meg a tartós, hosszú távú munkát kiszolgálandó született egy úgynevezett konfliktus térkép. Ugye ez a legtöbb esetben biztos sokan láttak már ilyet, ilyen forrópont térképeket, hogy hol vannak égető bajok, hol kevésbé, és akkor ezek ilyen valami színekkel jellemzően jelzett, mondjuk a zöld felé elkényelmesedő csúcsok, és akkor megvan, hogy az ország ezen meg azon részén biztos, hogy nagy a baj, a többi részein akkor kevésbé kell sietni. Tehát ha időt, energiát, nem kevés forrást kell valahova allokálni, akkor hol legyen az, ahol elkezdjük. Hát ilyen jelleggel született meg az első konfliktus térkép, és az tulajdonképpen nem csinál mást, mint hogy egy nyilván egy egységes, egy más számára, más ország számára is akár követhető módszertannal próbálja azokat a fajokat összegyűjteni, mint egy a régi írásvetítő fóliák egymásra pakolgatásával, hogy egyik faj itt költ, itt él, milyen állományok, hogyan tudunk róla, hogy hogy mozognak mondjuk az őszi időszakban, és akkor ennek az eredményeként, hogyha különböző jellemzően ugye áramütéssel érintett fajokat egymásra rakjuk, akkor melyikek azok a régiók az országban, amikre nyugodt szívvel mondhatjuk, hogyha itt sikerül haladni, akkor biztos, hogy a probléma nagy, fontos természetvédelmi szempontból is érzékeny részét vesszük ki, tehát itt kellene kezdeni, de sajnos ez tényleg azt jelenti, ahogy mondta is, hogy az ország számos területén egész pontosan akár bármelyik középfeszültségű oszlopon pusztulhat el madár, és minden madár életért kár. Ugyanakkor azt érdemes mérlegelni, ugye itt arról beszélünk, hogy ez egy 700 ezer oszlopnál is nagyobb kör a középfeszültségű hálózat, amit kezelni kell, tehát ez nem egy kicsi játék, illetve ha mondjuk az egésznek a léptékét, sűrűségét akarjuk még valahogy a helyére tenni, 32 ezer kilométer burkolt közúthálózatról szoktak összegzést adni Magyarországra, ehhez képest a középfeszültségű hálózat több mint 55 ezer kilométer. Tehát látszik, hogy ez nem kis nagyságrendű feladat, amit akkor megcéloztunk.
Akkor még van itt munka bőven. Mi az, ami még a tervek között szerepel? Mi az, amit még meg kellene csinálni?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye erre igazából a szabatos válasz valahogy úgy néz ki, hogy természetesen akár pont természetvédelmi célú pályázatok, tehát források megszerzésével, akár a partnereknek is a kvázi tudatosításával, vagy irányításával, segítésével igyekszünk együtt tulajdonképpen két ösvényen, egyrészt, hogy azok a területek kerüljenek kezelésre, amelyek valóban az égető fontos területei Magyarországnak. Nem hiszem, hogy nagy csodát mondok, azt mondom, hogy például a Hortobágy, a Bükk-Mátra, Alja régió, ezek jellegzetesen ilyenek, de a Délalföld, ezek nagyon jó madárélőhelyek, nagyon sok kiemelt természeti érték, például Kerecsensólyon, Parlagisas, Kékvércse, de ott van a túzok, ugye a síkvidéki területeinken, tehát olyan fajoknak az élőhelyei, hála Istennek Magyarország tulajdonképpen ebből a szempontból mondhatja, hogy nagyon komoly értéket képvisel az Európai Unióban, hiszen számos faj, az tőlünk nyugatabbra nem is nagyon fordul elő. Hát ezek a fajok, amiket említettem, ezek egyébként is Magyarország komoly felelősségi körébe tartoznak, mint uniós tagállam, hogy ezeknek a megőrzésével érdemben haladjon és jó eredményeket tudjon felmutatni. Tehát ezek azok a régiók, amikre biztos nagyon komolyan és azonnal figyelmet kellett szentelni, illetve van egy másik ösvény, ahogy próbáltam így valahogy képletesen élni ezzel, az a másik ösvény pedig egy technológiai váltás, egy technológiai modernizálás a hálózaton, és ez ugye leginkább amiatt van, mert időközben beszéltünk a magyar papucsról, vagy kereszttartó burkolatról. Ez a fajta eszköztár is változott, bővült. Tehát mondjuk 2008-9-től már elérhetők voltak más típusú burkolatok, nagyon sok kiegészítő, madár kiülő, ugye olyan helyekre, ahol szükség van rá, például a csúcsban lévő oszlopkapcsolók mellé. Minél magasabbra teszünk egy ilyen alternatívát, annál valószínűbb, hogy egy nagy méretű madár, amelyiknek a tetejére valamire kényelmes ülni, az nem keresi majd az ilyen-olyan zugokat, hanem megpróbálja azt a magas pontot használni. Erre volt egy jó megoldás, ez a kiülő, vagy például olyan szányterelő lapok, amiket a feszítő oszlopoknál lehetett feltenni, és ugye ez nem csinál bonyolult dolgot, nem más, mint hogy feltámasztja a madár szárnya végét, tehát aki a vas szerkezeten ül, és ezt a mondjuk, hogy közel vízszintes nyilván nem, de ha valaki látott ilyen feszítő oszlopot, arra kell gondolni, amelyiktől, mintha kötelet húznánk, mind a két irányba meg van feszítve a sodrony, tehát majdnem vízszintesbe feszülnek a szigetelőszerelvények, és a túloldalukon ott van az árammal teli sodrony vég. Na most egy nagy méretű madár, mondjuk egy sas, ráadásul alacsony súlyponttal, ugye ott kinyitja a szárnyát, ez belesimogat a sodronyba. Ezeket a megoldásokat, amikor a régi rövid szerelvényekre szányterelőlapot teszünk, akkor ki lehet úgy védeni, hogy föltámasztja a szárnya végét, és nem engedi, hogy akár a nedves tollazat hozzáérjen a sodronyhoz. Tehát ilyenek is egyre inkább elérhetővé váltak. Nagyon sok megoldás tehát, nagyon sokféle szerelvény, ami utólagos felszereléssel sokkal biztonságosabbá tette a hálózat oszlopait. De azt is el kell mondani, hogy ez nem igazán a jövő, és ezt akkor is tudtuk, a fejlesztők is tudták, mert ez egy ideiglenes megoldás. Amíg ki nem alakul, és el nem kezd tényleg terjedni, az összes olyan megoldás, ténylegesen akár például tartóoszlopoknál új fejszerkezett típusok, vagy új szerelvények, mint a feszítők esetében, amik tartós és mindenféle kiegészítő nélküli megoldásként tudnak madárbarátok lenni. Mit jelent ez? Olyan formája van a vasszerkezetnek például egy tartóoszlopnál, és ráadásul nem fixen felfelé néző szigetelőkkel szerelt megoldásról beszélünk, hogy a madár egyszerűen nem tud olyan helyre leülni, hogy ott veszélybe kerüljön. Itt ugye tekintettel kell lenni mindenféle jellemző testméretre is, tehát nem mindegy, hogy egy sasra készülünk, ugye, vagy egy vércsőre például, mert hogy a vércse, vagy akár egy kuvik, egy szalakóta, amelyik nem ijed meg ugye odulakóként bebújkálni ilyen-olyan résekbe, az teljesen más módon fogja használni az oszlopot. Tehát a sematizálás jegyébe erre is készítettünk egyfajta, nevezük úgy, hogy egy modellt, egy olyan vizsgáló modellt, amivel közelítve ugyan, és nem fajonként megbolondulva, hanem nagyon egyszerűen sematizálva az itthoni madár méret kategóriákat, lehet arra készülni, hogy egy oszlopnak a konkrét pozícióira, a vízszintes felületeire milyen a megérkező, az ott reálisan helyet foglaló legnagyobb madár, és arra kell méretezni az ottani megoldásokat. De egy hatalmas lépés volt az ilyen tartóoszlopoknál például a függő szigetelőknek a bevezetése. Ugye, amikor a régi rendszerre ránézünk, szinte magunk előtt láttuk ugye ezt a hagyományos tartóoszlopot, van egy vízszintes vas, rászerelve egy csavaros fix rögzítéssel egy szigetelő szerelvény, ez olyan 30 centi körüli magas, hát ha oda mellé ül egy vércse, akkor az gyakorlatilag a feje magasságában nézegeti a beérkező sodronyt. Egy egerésző az a hóna alá válla körüli magasságra veszi a legveszélyesebb részét a rendszernek. Nyilvánvalóan, amikor ezt az egészet eltüntetjük mellőlük, és lóg, azaz felkerül az oszlopra, ugyanoda tulajdonképpen egy függőszigetelő, ami ráadásul mondjuk 40 centinél hosszabb, akkor elég nehéz olyan madárat találni, amelyiknek ilyen mélyre lenyúlik akár a szárnya, a farka, és pont beleér a vezetékbe, akkor, amikor még a vasat fogja. Tehát abszolút az a nem bonyolult, és amúgy a rendszert is rugalmasabbá tevő szerelvény, amiről beszélünk, ami nagy lépés. Nagy lépés egyébként nem csak madárvédelmi szempontból, ez abból a szempontból is egy fontos dolog, hogy de láthattuk akár például 2010-ben micsoda jégvihar volt Mezőhegyes környékén, derékba törte az oszlopokat, konkrétan fákat törte el és szaggatott le, tehát nagyon komoly és hirtelen viharok tudnak keletkezni, ahogy ez a fura, sokan ugye azt mondják, hogy nettóban ez a klímaváltozás eredménye, hát hogy egész pontosan melyik és mennyi az a klímaváltozástól bekövetkező vihar, ezen lehet sokat vitatkozni, de a lényeg az biztos, hogy van közünk valószínűleg ehhez, az, ami bekövetkezik, az biztos, hogy sokkal kiszámíthatatlanabbá tette az időjárásunkat is, és ezeket a hirtelen viharokat is jó eséllyel ez okozza, ami viszont nagyon megterheli a hálózatot is. Egy régi, csavaros, merev rögzítésű rendszer nem tud rugalmasan reagálni erre. Mondok egy példát, rádölt a fa két oszlop között a vezetékre, az minimum a szigetelőket eltörte, eldeformálta a fejszerkezetet, vagy derékba törte az oszlopot is. Attól függ, ugye ez egy mekkora, milyen nehéz fa, vagy volt-e hozzá nagyon erős szél egy lökéssel. Ugyanez, amikor bekövetkezik egy függőszigetelős hálózaton, volt rá példa, pont émász hálózaton, tehát úgymond hazabeszélek, az émászos kollégák kimentek, láncfűrésszel lebontották a fát a vezetékről, mert úgy pihent meg a sodronyon, hogy mondjuk 5-6 oszlop távolságba kilendültek a függőszigetelők, ugye ez tényleg olyan, mint egy csillár, az egyszerű képletesség kedvéért, ki tud mozdulni oldalra, tehát amikor a fa rádölt, akkor az egész kimozdult oldalra, nem örült neki az oszlop se, meg semmi se, de kibírta, lebontották a fát, és visszaállt a rendszer a helyére. Tehát ez azt jelzi, hogy egy olyan dologról beszélünk madárvédelmi szempontból, ugye mint függőszigetelős hálózat, ami egyben az áramszolgáltatói iparág számára is egy fontos előrelépés, mégpedig azért, mert egy sokkal a környezeti terhelésekre sokkal ellenállóbb, rugalmasabb viselkedésű rendszer épülhet ki. Azzal együtt persze, hogy ez nem, megint csak nem 2 év alatt épül ki. Na ennek az ütemét lenne jó nagyon felfokozni, hát egyébként is rengeteg régióban öreg, elavult és rozsdás, most már meggyengült oszloprendszer szolgálja ki a jelenlegi energiaigényünket, és az biztos, hogy nagyon megéri alaposan átgondoltan az új megoldásokkal váltani ki ezeket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Solt Szabolcsot, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület áramütés megelőzési program koordinátorát hallották.
Neked adtam a kabátom és az ernyőm, az örök kérdés válaszát. Tudnál-e majd úgy szeretni, mint ahogy még senki más? Fesztiválon egy sátorban, már reggel van még mámorban. Feledkezik a holnap kötelékétől, a szíved hozzám átdobban. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Várj, 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 én majd eljövök érted. Tudom, azt mondják, hogy majd elmúlik, de addig megiszom a poharakból az emléked, amit itt hagytál. Most megrepülök mélyre az asztalnál, egyedül a sötétbe szólhatnál, hogyha akarnál, de már rég túl messze jársz. Senki nem tudja, hogy mit keresek én itt, néha magam is úgy vagyok vele téfit, hogy majd lesz egy családom és körülöttem, boldogan kiáltják nekem, az a jöttem. Vajon lesz -e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Lesz -e, aki szeret, és leszek az, aki szeret?
Az ágyom maradt hajszálaidnak az emlékével alszom el. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel. Hányszor rontottuk már el, és hányszor szóltak, hogy menni kell. Nincs erőm most messze menni, itt maradok hátol közel.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget is ért a mai Zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.
Sötét sarokban remegek az ajtól, áj, na, 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 de erőt vég. kievezek a partról. Áj, na, 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 na. Magányos lett. Sosem féltem, hogy letérek az útról. Állj, na, na.